Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, és mit is mondhatnék elsősorban, mint azt, hogy nagyon nagy boldogsággal tölt el az, hogy itt lehetünk köztetek. Nagyon szép szombatunk van, hiszen gyönyörű napsütéses az idő, amit úgy gondolom, hogy már nagyon sokan vártunk, és ez kicsit hatással van ránk is, a hangulatunkra is, és természetesen, ami még inkább boldoggá tesz, az, hogy egy szívvel, egy közösséggel, Krisztusban gyökerezve tölthetjük el ezt a szent szombatot együtt. Időnként nehézséget okoz számomra az ige hirdetésnek a téma választása, hiszen mit is mondhatnék nektek, amit esetlegesen nem hallottatok volna, de van egy nagyon találó gondolat egy számomra ismeretlen embertől, ami nagyon gyorsan helyre tesz ilyen alkalmakkor. Azt írja, az evangélium igazságai nem olyanok, mint egy újságcikk, amit egyszer elolvasunk és félreteszünk. Ezek az igazságok olyanok, mint az élő víz. Minél többször merítünk belőle, annál frissebben és tisztábban töltenek be minket. A mai alapigét azt most nem az evangéliumokból, hanem a Filippi levél 3. fejezetéből fogjuk olvasni, de ebben is megtalálható maga az evangélium. Pál apostol levele ma is arra hív bennünket, hogy újra átgondoljunk néhány dolgot. Hogy merre tart az életünk, egy irányba haladunk-e Krisztussal, vagy talán lassan-lassan elsodródunk, és hogy vajon mennyire él bennünk az a tudat, hogy mi nem ennek a földnek a polgárai vagyunk, hanem a menny polgárai. Lehet, hogy a szavak ismerősek, de az Úr ma mégis személyesen akar szólni hozzánk ezen az igén keresztül, talán nem új információval, hanem a régi igazságoknak a felragyogtatásával. Így olvassuk el a mai alapigénket Pál apostol Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetéből, a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezet 15-től a 21. verséig olvassuk az igét. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha valamit másképp gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ellenben, amire eljutottunk, az szerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. A Filippi levél 3. fejezete Pál személyes vallomásával indul, amiben bemutatja, hogy mindent hátrahagy Krisztus ismeretéért, hátrahagyott Krisztus ismeretéért, és egész életét a mennyei cél felé való futásának szentelte. És ez a személyes bizonyságtétel, ez nem önmagáért való, hanem buzdítás a gyülekezet számára, hogy ugyanezzel a hozzáállással, ugyanezzel a kitartással éljenek, ahogyan Pál is élt. Itt a 15-től a 21. verséig terjedő szakaszban Pál élesen szembeállítja egymással a Krisztus követőinek az életmódját és a kereszt ellenségeinek az útját. És közben olyan kulcsfogalmakat használ, amelyeknek mély teológiai üzenete van, mély üzenetet hordoznak, mint az érettség, a következetes menetelés, a mennyei polgárjog és a testnek a dicsőséges átváltozása. Ez a szakasz, mondhatjuk, hogy hív bennünket egyszerre önvizsgálatra, hogy melyik úton járunk, és én azt gondolom, hogy egyszerre emel fel a mennyei reménység üzenetével, azzal az üzenettel, hogy Krisztus visszajön, és végleg beteljesíti a megváltást bennünk. Nos, ezeket a kulcsszavakat beszéljük át egy kicsit részletesebben. Először is a tökéletesek, a teleoi szó. Ugye a Biblia görög eredetiben a teleos szót használja, amit ugye általában tökéletesnek, éretnek vagy teljesnek is szoktunk fordítani. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem vétkezünk, vagy hogy hibátlanok lennénk, hanem azt, hogy Isten szemszögéből már érlelődtünk, növekedtünk a hitben, és hogy egyre inkább hasonlítunk Jézus Krisztusra. Ugye a Máté evangéliumában olvashatunk az 5. fejezet 48. versében: legyetek tehát tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. És ez a cél, az Istenhez való növekedés. Vagy ugye itt is, ahogy olvastuk a 15. vers elején, akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. Itt ugye a közösség érett tagjaira utal, akik Krisztushoz hasonló gondolkodásmódot alakítottak ki. Na de hogyan is lehetünk tökéletesek, vagy mit is jelent akkor a tökéletesség? Először is tökéletesek lehetünk hit által. Nem a saját erőnkből, hanem Istennek a kegyelméből. A tökéletesség az Istennel való kapcsolatnak az egyik eredménye. Tökéletesek lehetünk növekedéssel. Mert a keresztény élet az egy folyamat, amelyben napról napra tanulunk, engedelmeskedünk és formálódunk. Tökéletesek lehetünk akkor, hogyha Krisztus hasonlóságára szeretnénk formálódni. Ahogyan Jézus jelleméhez, Jézus szeretetéhez, alázatához és engedelmességéhez egyre jobban hasonlítunk. És a Szentlélek munkájával lehetünk tökéletesek. Ő az, aki bennünk munkálja a tökéletességet, segít legyőzni a bűnt és formálja a mi jellemünket. De honnan tudhatom azt, hogy én most akkor tökéletes vagyok-e vagy sem? Hiszen az igét, ha nézem, ugye így kezdődik a felszólítás, hogy akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, tehát hogy nekem szól-e egyáltalán ez a szakasz, vagy tudom ezt valami módon a saját életemre, vagy saját magamra alkalmazni? Tehát honnan tudom azt, hogy én tökéletes vagyok-e vagy sem? A tökéletességben az is érdekes, hogy nem egy egyszeri igen vagy nem állapot, hanem ez egy folyamatos út. De ennek az útnak, ennek a tökéletességnek van néhány jele. Először is, hogy szeretném követni Jézust. Szeretném őt követni, és törekszem az ő parancsolataihoz igazodni. Felismerem a hibáimat, a bűneimet, és miután felismertem, meg is bánom azokat. Megnyugszom abban, hogy Isten szeretete és Isten kegyelme elfogad engem, nem a teljesítményem alapján. Észreveszem azt, hogy napról napra változik bennem valami a Szentlélek munkája által, és békét érzek az Úrral, és közösséget keresek más hívőkkel. Az is lehet, hogy esetleg úgy érezzük, hogy még távol vagyunk egy kicsit ettől, de az is rendben van, hiszen Pál apostol azt írja, hogy ő maga sem érte el a célt. De a fontos, ami nagyon fontos, hogy haladj az úton és ne állj meg. Az elmúlt héten egy nagyon kedves barátommal beszélgettem, és pont arról beszéltünk, hogy milyen az, amikor úgy mi igazán az Istenre bízzuk magunkat. Hiszen vannak olyan nézetek, nézőpontok, akik azt mondják, hogy majd lesz valahogy, az Úr a kezében tart minket, ő gondoskodik rólunk, és mi nem nagyon tesszük meg a mi részünket. Sokkal inkább, hiszen meg kell mindent tenni, minden, ami tőlünk telik, minden, ami a mi dolgunk. Persze sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb lenne azt, hogy Uram, legyél te a kormány mögött, én hátul kényelmesen hátradőlök, és amerre vezetsz, arra megyek. Legyen minden a te akaratod szerint, és én várom, hogy majd mi fog történni. Nyilván van olyan idő, amikor türelmesnek kell lenni, van, amikor a piros lámpa világít, hogy meg kell állnunk, de bizony az irányítás, a kormány, a saját életünk felett, az a mi kezünkben van. És az, hogy az Úr vezet, és majd lesz valahogy, ahhoz azt kell, hogy ne egy helyben álljunk, hanem induljunk el. Meg kell vizsgálni azt, hogy melyik a helyes út, amin járnunk kell, és látnunk kell azt az ige fényében, a tükrében, hogy merre is kell haladni, merre is kell menni, de tulajdonképpen, ha mi teljesen vakon az Istenre bízzuk magunkat, az azt jelenti, hogy ha véletlenül rossz irányba is mentünk, akkor megengedjük az Istennek, hogy korrigáljon bennünket. Engedjük, hogy ő mutassa meg az iránymutatást, de mindenképpen el kell indulni. Mindenképpen meg kell próbálni azt, amit szeretnénk elérni. Kell egy cél, és a cél felé menni kell, nem pedig megállni, hiszen akkor nem igen történik semmi. Na de menjünk is egy kicsit tovább. Ugye olvastuk, ellenben amire eljutottunk, a szerint járjunk. A görög szó szerint ez úgy is lehet fordítani, hogy rendben járni. Ez egy katonai kifejezés, a sorba való menetelést jelenti, vagyis következetesen megmaradni abban, amit már megismertünk Istenből. Itt a görög szó azt fejezi ki, hogy a hitben és életben az eddig megtanult és elért állapotban következetesen, fegyelmezetten járjunk tovább, ne kalandozzunk el, ne térjünk le az úttól, tehát nem csupán a gondolkodásról van szó, hanem hogy az egész életünk következetesen és fegyelmezett irányításáról beszéljünk, vagy gondoljunk Isten igéje szerint. És ehhez szorosan kapcsolódik a következő kulcsszavunk is, ugye azt olvassuk, hogy legyetek követőim, testvéreim. Ugye itt a követők szóra szeretnék egy kicsit kitérni, ugyanis ez a példakövetés, a tanítványi attitűdnek a hangsúlyozása. A tanítványi létnek a jelentése, hogy a tanítványság az nem csupán az ismereteknek az elsajátítása, hanem egy életforma, egy olyan életforma, amelyben formálódik az embernek a jelleme. És ahogy követjük Krisztust és az ő követőit, egyre inkább Krisztus képére alakulunk, növekszünk szeretetben, türelemben, alázatban és hitben egyaránt. Tehát, ha teológiailag egy kicsit értelmezni szeretnénk, közösségi fegyelem és egység, ami ugye a katonai hasonlatból következik, hogy ugye a hívők azok nem elszigetelten, hanem közösségben egy közös irányt követve élnek. És ez a közös menetelés a hitben az evangélium megtartásában való egységet jelenti. Másik ilyen megközelítés az álhatatosság és a kitartás, mert ugye a szó arra is utal, hogy a keresztény élet az nem egy pillanatnyi fellángolás, hanem egy hosszú távú, tudatos elköteleződés, amelyben megőrizzük a kezdeti hitet és megtapasztalásukat. Valamint engedelmesség Isten vezetésének. Ugye a katonai sorba való meneteléshez hasonlóan itt is szükséges az engedelmesség, hogy kövessük Isten akaratát, és ne térjünk le a kijelölt útról. Aztán a következő ilyen kulcsszavunk a Krisztus keresztjének ellenségei. Vajon milyenek lehetnek ezek az emberek? Az ilyen tulajdonságok ma is ugyanúgy megjelennek. Ilyen tulajdonsága az önzőség, az önzés. Amikor valaki csak és kizárólag a saját vágyait, testi örömeit keresi, nem törődve sem Istennel, sem az embertársaival. De ilyen tulajdonsága a bűnben való büszkeség. Amikor nem arról van szó, hogy valaki nem bánja meg a bűnét, a hibáit, hanem inkább megvédi a saját bűnét és relativizálja azokat. Ilyen tulajdonság az Isten ellen való lázadás, ami nem csak közömbösség az Istennel szemben, hanem egy aktív ellenállás az evangéliummal szemben. És ilyen a földi értékeknek a bálványozása. A vagyon, siker, az élvezetek és a hatalomnak az elsődlegessé tétele az életben. És bár keményen hangzik, Pál ezért is mondja el, hogy megkülönböztessük az utat, amelyen járunk. A hívőknek nem szabad belebonyolódniuk ezekbe a bűnös magatartásokba, hanem ragaszkodni kell a kereszt üzenetéhez és a mennyei reményhez. Mert nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. A következő ilyen kulcs kifejezés, kulcs szó a polgárjog vagy állampolgárság. Ugye ez egy politikai állampolgári kép, amely a mennyhez tartozást fejezi ki. És ahhoz, hogy jobban megértsük egy kicsit a mennyei polgárjognak a motívumát, olvassunk el két igeszakaszt. Az egyik igeszakaszt a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében találjuk meg. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete 13-tól a 16. terjedő verséig olvassuk. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig a mennyei után. Ezért nem szégyelni az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Ebben a részben az író a hit hőseit mutatja be, akik idegenként és jövevényként éltek a földön, mert nem találtak sehol egy tartós otthont. A lelkük mélyén egy igazi mennyei hazát vártak, és ez a mennyei haza az Isten országát jelenti, ahol az igazak egy végleges otthonra, egy biztonságos otthonra lelnek. És ez a motiváció erőt adott nekik, hogy elviseljék a földi nehézségeket, mindent, amit meg kellett élniük. Ez arra tanít minket, hogy a földi életünk az csak egy ideiglenes állomás. És az igazi identitásunk, a polgárjogunk az Isten országához kötődik. A következő igevers azt az Efézusi levélből olvashatjuk el, ott a második fejezet 19. versét. A második fejezet 19. versében a következőket olvassuk. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Isten. Pál apostol itt azt hangsúlyozza, hogy akik Krisztusban vannak, többé nem jövevények vagy idegenek, hanem teljes jogú polgártársai a szenteknek, vagyis Isten családjának. És ez a kijelentés erősíti a hívőknek az összetartozását, és egyben a mennyei közösséghez való tartozás tudatát. Tehát összegzésképpen, ugye, következetesen a Biblia azt tanítja, hogy a keresztény identitásunk az nem a földhöz, hanem az Isten országához kapcsolódik. És ez a tudat szabadságot ad, reményt ad, hogy ne a földi élet mulandó értékei határozzanak meg bennünket, hanem az örök mennyei polgárjog. A következő kulcs kifejezésünk, kulcs szavunk, ugye olvastuk, hogy az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Semmiképpen nem szeretném ezt kihagyni. Átváltoztatja, ha az görög szót nézzük, ez ugye jövő időben szerepel, a test dicsőséges átváltoztatását jelöli Krisztus ereje által. Mondhatjuk, hogy ugye ez a test megdicsőlésének az ígérete. Szintén vannak igék, amik segítenek jobban megérteni ennek a lényegét. Az egyik ilyen az első korintusi levél 15. fejezetében olvassuk el. A 15. fejezet 51. versétől az 53. verséig olvassuk az igét. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Pál apostol itt a feltámadás titkát tárja fel. Egyszer minden hívő elváltozik, és a halandó test halhatatlanná válik. És ez az átváltozás, ez nem csak lelki, hanem testi jellegű is lesz. A romlandó test felölt egy dicsőséges, halhatatlan testet. És ez a test megváltása a végső üdvösség része, ami új életet és örök közösséget jelent az Istennel. János első levele, 3. fejezet, 2. versei segít, hogy jobban megértsük ennek a lényegét. Tehát János első levele, 3. fejezet, 2. versében a következőket olvasom. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá lesz hozzá, és hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. János megerősíti ezt az ígéretet. Amikor Krisztust meglátjuk, olyanokká leszünk, mint ő. Ez a hasonlóság nem csak lelki, hanem testi is lesz, hiszen Krisztus feltámadt, és az ő dicsőséges teste a mi példánk. Szóval az üdvösség az nem csak a bűnbocsánatot és a lelki megújulást jelenti, hanem a teljes testi, lelki helyreállítást Krisztusban. A keresztény reménység szerint a halál nem a vég, hanem egy átmenet a dicsőséges, megdicsőült életbe. Kedves testvéreim, mi a te identitásod? Az identitás tulajdonképpen azt jelenti, hogy kik vagyunk mi. És ez a szó arra utal, hogy miben vagyunk mi egyediek. Mi az, ami miatt éppen én vagyok én, és nem egy másik ember. De maga a szó latin értelmezése azt jelenti, hogy ugyanaz. Valaki vagy valami, ami nem változik meg. Például, ahogy a földjeink mindig ugyanazok a földek maradnak, még ha az időjárás változik is, ha a föld nedves, ha hó takarja be, az akkor is ugyanúgy a mi földünk. Vagy ahogy egy család neve, amiben benne van az egész család, nem változik csak úgy egyik napról a másikra. Vagy költözhetek én bárhová a világba, én nem fogok csak úgy egyik pillanatról a másikra megváltozni. De mit jelent ez akkor a mi életünkben? Azt, hogy nekünk, keresztényeknek az a legfontosabb, hogy Isten gyermekeiként ismerjük magunkat. És ez a mi igazi identitásunk. Nem az számít, hogy milyen földi helyen élünk, vagy hogy milyen nehézségeink vannak, milyen betegségeink vannak, hanem az, hogy Istenhez tartozunk. És Isten, ő mindvégig ugyanaz marad. Ez az, ami reményt ad a nehéz napokon is. Hogy bármi történik velünk, mi az Úréi vagyunk, és ő nem hagy el minket. Az Isten nem olyan, mint mi az emberek, hogy hűtlenek vagyunk hozzá. Az ő hűsége, az kitart. Nagyon sok kihívással kell szembenéznünk, nagyon sok nehézséget látunk. Látjuk azt, hogy mennyi minden megy tönkre körülöttünk, és talán azt is észre kell vennünk, hogy mi is változunk, hiszen mi sem vagyunk mindig olyan jól sem lelkileg, sem fizikálisan, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. Nemrégen olvastam azt, sajnos nem emlékszem, hogy kitől, de valami olyan megfogalmazásban volt, hogy ha tudnád azt, ha látnád, hogy az Isten milyennek lát téged, akkor már nem lennél ugyanaz. mi kicsit olyan nehezen tudjuk kezelni azt, hogy nekünk milyen szerepünk is van. Hiszen megtagadjuk önmagunkat. És csak az Isten az, ugye, aki felettünk áll, ő a legfelsőbb hatalom, és mi szeretjük őt, imádjuk őt, és ennek így is kell lennie. De ha feltenném most azt a kérdést nektek, hogy mennyire szeretjük mi magunkat, akkor mit tudunk erre válaszolni? Ha mondjuk egy 1-től 10-ig terjedő skálán be kellene jelölni, hogy én 1, egyáltalán nem szeretem magamat, vagy 10, én nagyon szeretem magamat, akkor hol tudnánk mi ezt behatárolni? Mert ami embertársainkat is eképpen kellene. Isten gyermekei vagyunk, csodálatosak, az ő teremtményei. És azért is különleges, hisz az ő egyszülött fiát adta értünk. Mit jelent ez számunkra? Átformálja-e a mi gondolkodásmódunkat? Hiszen a mennyei polgárjogunk az nem csak egy információ, hanem egy identitás. Az érett hit az nem attól függ, hogy mennyit tudunk, hanem hogy mennyire engedjük azt, hogy Krisztus formálja át a gondolkodásunkat. Minden ember valami felé tart, vagy Krisztus felé, vagy önmaga felé. A földi test az nagyon törékeny, és talán nap mint nap szembesülhetünk ezzel. De a mennyei reménység az biztos. Krisztus ígérete, hogy ő dicsőséges testet ad, az bátorítás mindenkinek. Bátorítás egészségeseknek, bátorítás betegeknek, fiataloknak, időseknek, fogyatékkal élőknek, és mindazoknak, akik őket szolgálják. Mert a jelenlegi romlás az nem a végső szó, mert a végső szó az a megváltásé. És van egy gyakorlati kihívás is. A gyakorlati kihívás példaképé válni mások számára. Mert az embereknek látniuk kell azt, hogy a mi polgárjogunk az máshol van. Az életmódunkkal meg kell mutatnunk, hogy az értékeink azok nem a földi javakhoz kötődnek. Sokszor nehéz. De ahogyan a Biblia tanulmány során is így említettem, hogy a hirtelen reakciónkból, a meggondolatlan kijövő szavakból, sőt, meg se kell sokszor szólalni az embernek, már az arcára van írva az, hogy mi az, amit gondol, és az mutatja meg igazán, hogy milyenek vagyunk mi valójában, amikor úgy hirtelen kell reagálni. És el lehet érni azt, hogy a mi első reakciónk az legyen ugyanaz, mint ami Krisztusé lenne. Különleges számomra azt minden nap látni, hogy vannak olyan emberek a társadalomban, akik, minthogyha egy álomvilágban élnének. Akik nem látják azt, hogy milyen következménye lehet bizonyos tetteknek, és nem látják azt, hogy merre felé tart az életük. Filozófusok, mondhatni százai írt és kereste, kutatott abba az irányba, hogy mi lehet az életnek az értelme, hogy mi célja van az embernek. Nekünk is van egy célunk. Az én célom az, hogy lássam a megváltót. Az én célom az, amit én szeretnék elérni, hogy ott lehessek előtte, hogy leborulhassak, és el tudjam neki mondani csupán csak annyit, hogy köszönöm. Mennyi mindent köszönhetünk, ami életünket. Azt, hogy napról napra felvirradunk, felébredhetünk. Hogy összetehetjük a két kezünket. Hogy tisztán gondolkodhatunk, hogy olvashatjuk az ő igéjét. Azt, hogy békében vagyunk. Hogy nem háborúság van a mi családjainkban. De az Isten az, aki minden nehézségben, bármi is jöjjön, ott lesz velünk. Hiszen akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. És a mindenből nincsen kivétel. A minden az minden. És ennyire egyszerű. Lehet, hogy nagyon távol érezzük magunkat a tökéletességtől. Lehet, hogy nagyon távolinak érezzük azt, hogy mi valaha is eljuthassunk erre. De megvan-e bennünk a törekvés? Szeretnénk-e? Szabad akaratunk van, és a döntés a mi kezünkben van. Ma, ha az ő szavát halljuk, akkor ne keményítsük meg a mi szívünket, hanem forduljunk az Isten felé. Kerüljünk a lehető legközelebb hozzá, hiszen ott biztonságban vagyunk, az ő lelkülete átjár bennünket, és ne felejtsük azt sem el, hogy a menny polgárai vagyunk. Nem csak információ, nem csak teológiai állítás, hanem egy életforma. Ez a tudat reményt ad a szenvedés közepette, célt ad a hétköznapokban, és erőt ad a szolgálathoz. És Krisztus jön, és ő átváltoztatja a mi gyarló testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá. Én kívánom részetekre is, és ha lehet, akkor saját magam részére is, hogy megtapasztalhassuk ezt. Csodálatos Istenünk van. Hatalmas Urat szolgálunk, és aki az egyetlen igaz Isten szolgálja, annak kell-e félni bármitől is? Kell-e aggódni bármi miatt is? Ő velünk van, mert megígérte minden napon a világ végezetéig. Amen.